Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Szentcsed vendégei vagyunk. Meghívottainkkal a fekete berke és az őshonos kihalófélben lévő állatok megmentéséről, valamint ezek ésszerű hasznosításáról beszélgetünk. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Elvitt engem tékozlót a hosszú vándor út, becsuktam én magam mögött a székely kaput. Tarisznyámba holt parazsat csomagoltam én, sosem tudtam átmenni a szivárvány körén. Vágyaimban barangoltam kemény rögökön, áldásodat ősi földem könnyel köszönöm. Kint a dombok árván állnak szürke kőjelek, azok is mind néma szóval üzennek neked. Mélyek mélyén gyökerekben húnok a varok, álmainkra ti vigyáztok székely magyarok. Életfánk a kapufélfán megkopottan áll, de léptedre kinyílik a szegfűs tulipán. Ősi földem feléd nyújtom üres két kezem, elmenéskor csak egy rögöt hagy még én nekem. Ősi földem feléd két kezem, elmenéskor csak egy rögöt, hagyd még én nekem.
Nyulas Imre vagyok, 3 éve élek ezen a csodálatos helyen. Szentcsednek nevezik ezt a települést. Mindösszesen 3 lakója van ebben a pillanatban. A 60-as, 70-es években kezdett el néptelenedni. A század elején jelentős népesség volt itt. Volt olyan időszak, amikor 160-an is lakták a települést. Most javarészt nyaralók vannak, meg 3 állandó lakósa. Ez egy magasfennsíki település, 1000 méter tengerszint feletti magasságon vagyunk. Csodálatos környezet, jellemzően állattartásra alkalmas. Erdő van körülöttünk. Farkaslakához tartozik a település. Régen a Farkaslaka, Szentlélek, Bogárfalvi falvakból települtek ide föl az emberek. Jellemzően nyári szállások voltak, szénát csináltak az állataiknak, és akkor néhányan itt ragadtak, így alakult ki a település, és ahogy az urbanizáció betört a falvakba, áramszolgáltatás lett, meg közművek, ilyesmik, ekkor néptelenedett el.
De amúgy a területeiket fenntartják, tehát még mindig az övéké, vagy eladták?
Nagyon sokan megtartották a családi birtokot, azért a településnek nagy része közbirtokosság tulajdonában van, faluközösségek tulajdonában van. Nyilván van olyan terület, ami gazdát cserélt.
Mi amelyik úton jöttünk, az Koront és Farkaslaga között a Kalonda tetőn balra tértünk, eljöttünk a Szénégetők mellett a Nácisz mezőnél, és ezen az úton közelítettük meg a települést, vagy ezt a tanyavilágot. Még máshonnan is meg lehet közelíteni?
Több irányba is el lehet innen indulni, de jellemzően erdei úttraktorút, tehát személyautóval nem járható. De nagyon közel van Varsáknak a külő része, vagy be lehet menni ezzel a kivíztározóhoz, Oroszhegy közel van, Fenyőkút, Pálfalva, tehát ezek a települések veszik körül, de igazán személyautóval megközelíthető ez a kalandáró idevezető út.
Nincsen a világ végén, mert tényleg nagyon jó az út. Ezt nemrégiben javították, vagy mindig is ilyen volt?
Folyamatosan javítani kell az útat, mert a tél azért megviseli a fahordás, meg a téli közlekedés, főleg, hogyha nincsen lefagyva, akkor azért eléggé szétrombolódik az út, de hát időnként javításokat eszközöl az önkormányzat.
Ahogy jöttünk, láttunk egy gyönyörű szép fa templomot. Ez még a múltra emlékeztet, vagy időnként azért ott van istentisztelet, vagy szentmise?
működő katolikus templom, havonta egyszer van mise, Pál patakáról jár át a plébános misézni, meg hát a sátoros ünnepeken természetesen mindig van.
Akkor ennek a három családnak?
Az innen elszármazók, meg akiknek valamilyen kötődése van Szentcsethez, azok általában ilyenkor jönnek.
Mivel telnek a mindennapok? Itt vagyunk a birtok közepén, állatok vesznek körül. Azért gondolom, hogy nem unatkozik egész nap.
Unatkozni nem szoktam, ugye legtöbbet javarészt egyedül vagyok jó néhány állattal, úgyhogy mindig van valami tennivaló, de azért úgy van megoldva, hogy önellátóak. Szabad állattartás van, legelnek nyáron, önállóan isznak, tehát nem kell itatni. Télen meg nyilván a szénát oda kell adni neki, de akkor is szabadon kijárkálnak, úgyhogy kötött állattartási formához képest ez valamelyes könnyebb.
Mekkora területen van ez a birtok? Tegnap egy részét bejártuk.
Hát a saját az olyan 10 hektár körüli. Néhány szomszédnak a területét még legeltetem. Ezen kívül még lenne lehetőség itt kint is legeltetni a bekerített részeken kívül, csak felügyelet nélkül nem lehet azért eléggé nagy vadas terület. Villanypásztor, meg kerítés, meg kutyák vigyázzák az állatokat.
Milyen állatok vannak?
Elsősorban lovak, van 15 darab kunfakó, fajtájú ló, kárpáti borzeres szarvasmarhák vannak, és kovásznai verespofájú berke, nek a fekete változatát tartom leginkább. Tehát ezek az állatok vannak, meg természetesen, amit említettem, a kutyák.
A medve az látogatja önöket? És ha igen, akkor ezek a villanypásztorok, meg a kerítések mennyire védik az állatokat?
Ez idáig sikerült kint tartani, amúgy jár a medve, majd minden éjszaka dolgoznak a kutyák. Anyagi kár, vagy bejönni még nem próbálkozott, de hát jövőben, hogy mi lesz, azt nem tudjuk, majd teszünk mindent, hogy ez így maradjon.
Gasztrobloggerek és újságírók voltak itt a tanyán, mert próbálták felhívni a figyelmünket a fekete berke fajnak a fontosságára, milyen finom ételeket lehet belőle készíteni. Ennyire elfelejtettük ezt a fajtát?
Nem csak ezt a fajtát, hanem egyáltalán a birkahús fogyasztása az azért nagyon kikopott a erdélyi és a magyarországi konyhából is. Azt tudni kell, hogy a török idők előtt az itteni lakosság elsősorban birkát fogyasztott, az volt az az állat, ami legkönnyebben tartottak, meg a leginkább fogyasztottak. Csak mivel a török az adót élő állatba is szedte, ezért nagyon gyorsan rájött a lakosság, hogyha a sertést tartanak, azt nem viszi el a török. Úgyhogy ekkor lett egy ilyen váltás az étrendbe, és tértünk át a szömébe sertéshús fogyasztásra. Úgyhogy a birkahús fogyasztás az méltatlanul elfelejtődött. Néhányan fiatal emberekkel, akik hasonlóan gondolkodnak, elhatároztuk, hogy elsősorban ezt a fajta jónak a tenyésztését karoljuk fel és támogatjuk. Azt tudni kell, hogy a kovásznai verespofájú berke az egyetlen székely őshonos fajta, mint állat, tehát semmi más állat nincs, amelyik a székelysége nevéhez kötődne. Amúgy ez most már nem veszélyeztetett, mert Kovászna megyében, meg a Kászonokban jelentős létszámba tenyésztik, viszont ennek van egy fekete változata, régen a nyájaknak a 20%-a fekete színű volt, ami teljesen ugyanaz, mint a vöröspofájú, csak egyetlen gén különbözteti meg, amiből a fekete szín adódik. Így 20%-nyi volt a fekete, ez szükséges volt a szürkeposztó gyártásához, már a kevert gyapjúból készült a szürkeposztó. Amióta a gyapjúnak nem igazán van értéke, a fekete állatok kikoptak a nyájakból, most már alig van 1-2%, és akkor itt gondoltunk arra, hogy mi jellemzően a feketéket fogjuk tenyészteni azért, hogy megmaradjon ez a színváltozat. Gasztronómiai szempontból a vöröspofájú vagy a fekete között igazából nincs különbség, csak hát ugye ez brandként jobban tudjuk érvényesíteni a feketét, mivel ez a ritkább fajta. Azt tudni kell, hogy a berke az egy gyapjú minőséget jelent, igazából ezek a cigályafajhoz tartoznak. Két őshonos fajta van Erdély területén, az egyik a cigálya, a másik meg a curkán. A curkán az a szálas jó, a cigálya meg a berke, a göndörszőrű. Hús minőségben meg határozott különbség van a kettő között, tehát a cigálya vagy a berke javára. és mivel a bárányús fogyasztás az csak húsvétra korlátozódik, tehát a teljes bárányt fogyasztják ugye húsvétben az emberek, és a növendék, meg idősebb juhokot igazából teljesen mellőzik, sőt van egy olyan rossz sztereotípia, hogy fagyú ízű, meg kellemetlen az illata a húsnak, meg szóval egyszerűen idegenkednek az emberek, és azt szeretnénk bebizonyítani, hogy ez nem így van. Megfelelő receptek szerinti elkészítése nagyon is élvezhető, nagyon is minőségi étkeket lehet belőle készíteni, ezért arra gondoltunk, hogy rendszeresen, időközönként, nevesebb szakácsok, séfek közreműködésével csinálunk egy-egy ilyen rendezvényt, ahová meghívunk gasztrobloggereket, konyha, meg étkezési témában jártas újságírókat, és megpróbáljuk népszerűsíteni ezt a jóból készült, bárányból készült értet, 4 hónapos, 30 kilós körüli növendékbárányút feldolgozva, és azt gondolom, hogy mindenki megelégedésére is, az is szívesen evett belőle, meg fogyasztotta, aki amúgy igazából tartózkodott a birkahústól, pontosan ez a régi beidegződések miatt.
Voltak vendéglátós szakemberek is, akik akár meghonosíthatnák a vállalkozásuk étlapján ezeket a menüket. Ők hogy vélekedtek erről? Vagy ők amúgy is témában vannak, tudják, hogy lehet ilyen finomságokat készíteni?
Így van, tehát az étterem üzemeltetők, szakácsok azok érzik, meg van, ahol rajta van az étlapon, és kínálják, csak abból a rendszerből kellene kizökkenni, hogy csak bizonyos részeit dolgozzák fel a birkának. Mondjuk, hogyha valaki azt szeretné, hogy csak báránycsülköt készítsen, vagy csak combból, vagy csak gerincből, akkor gond van, mert annyi mennyiség nincsen, hogy csak bizonyos részeivel lehessen, annak még egyéb alkatrésze is van, amivel kezdeni kell valamit. Sokkal célszerű volna a szezonális kínálat, és egy egész állatnak a feldolgozása, tehát nem folyamatosan kell tartani bizonyos fajta ételeket, hanem mondjuk, ha beszerez magának 2-3 egész bárányt, akkor végig kell menni az ételsoron, tehát legyen belőle leves, legyen belőle pörkölt, a nemes részekből meg legyen olyan sült, meg olyan hús étel, ami amúgy ők tartanak, és hogyha elfogyott, akkor nincs. Tehát ez szezonális, ez egy olyan különleges dolog, ami nem feltétlenül állandó jelleggel kell legyen. Tehát kell tudni kínálni megfelelően, és akkor a termelők is jól járnak, mert el tudnak adni néhány állatot. Tehát közvetlenül az éttermeknek ki lehet hagyni egy-két szállítási láncot, ez az árába is tükröződni fog, mert hogyha direkt a tenyésztőtől vásárol az étterem, akkor nyilván olcsóbban kapja, mint hogyha nagy kertből vagy mirelit áruba gondolkodik. És akár az étlapon is megjelenhet a kedvező ár.
Hogyha ennyire ritka még ez a faj, akkor jó áron lehet értékesíteni, vagy ez is relatív, mert legtöbbször az emberek ingyen is szeretnék kapni, nem hogy fizessünk érte. A gazdának megéri ezt tenyészteni?
Ez valóban relatív, mert a szupermarketekbe árult akciós terméke nem lehet felvenni a versenyt, de nem is szabad versenyezni. Ez egy más kategória. Nyilván más áron olyanok veszik meg, akiknek számít, hogy organikus gazdaságból vegyszermentes, gyógyszermentes ételeket egyenek. Biztos, hogy az árak még nem tükrözik a minőséget, és a gazdaságosság, a haszonvétel az is olyan pengélyen táncol. Elsősorban nagy-nagy szeretet kell hozzá, hogy az ember ilyet csináljon, mint a haszon levegjen a szem előtt. Biztos, hogy el lehet jutni előbb-utóbb oda, akár Nyugat-Európában néhány márkázott termék, ami tényleg komoly áron, meg komoly hasznot hajthat a gazdának. Gondolok itt a bresszi csirkére, vagy néhány húsmarhának a bizonyos alkatrészeire, de van erre jó példa, mert például a mangalica az már csinál van.
Említette beszélgetésünk elején, hogy zömében egyedül van itt a farmon. Nem kellene a segítség, vagy el kellene, csak nincs, aki dolgozzon?
Igazából a mindennapi segítség az annyira nem fontos, hanem az alkalomszerűen ugyan kétlaki életet élek Magyarországon is, meg itt is, úgyhogy mikor Magyarországra kell mennem, akkor nyilván itt kell hagynom valakire, és ez csak olyan megbízható emberre lehet hagyni, aki hasonló szemlélettel, meg hasonló gondossággal tudja az állatokra vigyázni, mikor itt vagyok. Van ilyen, hál' Istennek.
Bővítésben gondolkodik? Vagy egyelőre elég ez az állatállomány?
A bővítésnek a legnagyobb korlátja a terület. Ez a terület, amivel én rendelkezem, ez a minimum. Tehát ennél kisebb az már tényleg csak hobbitelek. Nagyobban lehetne mit kezdeni, de nehéz területet vásárolni, nem nagyon van eladó tele. Nyaralónak való hely van, de hát van, nem sokra megyek.
kezdi felé indultam boldogan. Erdély felé vártak rám oly sokan. Erdély felé annyi minden eszembe jut. Erdély felé a szívem felragyog. Úgy vártalak, mint férfi a szerelmesét. Úgy éreztem, a szíved csak az enyém. Öleltelek, minden voltál nekem. Öleltelek, vadul és szerelmesen. Pálinka bor, kenyér az asztalon, könnyek között, de én nem búcsúzom. Ha akarsz még, csillagúton üzenj nekem. Ha akarsz még, napfénnyel érkezem. Ölellek úgy, ahogy csak Isten szeret. Ölellek én, erdély szív szerelmesen. Tánc lesz és végadunk. Áldásod kérjük, nagy boldog asszonyunk. S az Isten felel, simítja dolgai. Annyi szenvedés után ránk fény borít. Pálinka bor, kenyér az asztalon. De én nem búcsúzom. Ha akarsz még, csillagúton üzenj nekem. Ha akarsz még, napfénnyel érkezem. Ölelnek úgy, ahogy csak Isten szeret. Ölellek én, erdély szép szerelmesen. Ölellek úgy, ahogy csak Isten szeret. Ölellek én, erdély szép szerelmesen.
Rákosi Zsigmond vagyok, állatorvos Csíkpálfalváról.
Az őshonos állatfajták mennyire vannak veszélyben? Tehát most próbálnak megmenteni például fekete berkét, báznait, mangalicát a disznóknál, de nagyon sok faj van az elfelejtés határán. Hogy látja állatorvosként?
Igen, hát ugye az extenzív állattartás megy ki divatból, egyre kevesebben tartanak hagyományos módon állatot, és ezzel egy időben a hagyományos állatfajtáknak a száma is csökkent, de ezelőtt a kollektivizálás idejében kifejezetten lecsökkent ezeknek a száma, úgyhogy nagyon kevés van az őshonos állatfajtáinkból, ugye a székelyföldhöz konkrétan, ami kapcsolódik, az csak a vörös pofájú berke és a fekete színváltozata, valamint a székelyló. A báznai disznó meg a kárpáti borszteres is őshonos állat, de az már nem annyira székelyföldhöz, mint inkább Erdélyhez kapcsolódik. Mindegyiknek a megmentésére nagyon oda kell figyelnünk, mert talán a vörös pofai berke kivételével mindegyiknek nagyon alacsony még az egyedszáma. A vörös pofai berke az utóbbi 5-6 év munkájának és törzskönyvezési folyamatának meg támogatásainak köszönhetően most már fellendülőben van, tehát ott meghaladta az 50 ezer regisztrált állatot az populáció. De a fekete berke, báznai, kárpáti borszteres, székelyló, ezek mind nagyon kis egyedszámmal rendelkeznek, tehát mindegyikre nagyon figyelnünk kell, hogy ne tűnjön el örökre.
Időnként van állami támogatás, nemrégiben volt a báznaira, meg a mangalicára. Ezek a támogatások valamit segítenek az ügyön? látványosan kezdenek többen tenyészteni ilyenfajta állatot? Vagy éppen a lóra, vagy a fekete berkér, hogyha lenne ez segíteni az ügyet?
Nyilván, hogyha anyagilag is motiváltabbak a gazdák, akkor szívesebben tartják ezeket az őshonos állatfajtákat. A probléma az, hogy ennek a támogatásnak a kiosztása egy nagyon nagy bürokratikus rendszerhez kötődik. Törzskönyveket kell beszerezni, különböző követelményeknek kell megfelelni, ezt mind le kell papírozni, ami nagyon megbonyolítja a folyamatot. És voltak olyan gondok is, hogy a Magyarországról behozott mangalicának vagy vöröspofai berkének a törzskönyvét Romániában nem fogadták, nem lehetett honosítani, ami tovább bonyolította a helyzetet. Meg például a vöröspofai berkénél, hogyha a törzskönyvezett egyedekre szeretnénk őshonos támogatást kapni, akkor 5 évre kell aláírni, hogy ezt tudjuk folytatni, és az ugye sok gazdában kérdőjeleket idéz fel, mert 5 év az hosszú idő a mezőgazdaságban, és nem mindenki mer ilyen hosszú távban gondolkodni. Úgyhogy nem egyszerű, de nyilván jobb, mint hogyha támogatás nélkül kellene tartanunk.
Itt nem kellene megoldani előre az értékesítési lehetőséget is? Mert jó, hogy tartom és szaporítom, de mindenki azt mondja, hogy azért pénzt is szeretnék látni ebből.
Természetesen nagyon fontos lenne, hogy ezeknek az őshonos állatoknak az értékesítése is megoldható legyen. Stabil piac, kalkulálható piac nagyon sokat jelent a gazdáknak, hogy hosszú távra tudjanak tervezni, így is nagyon sok gond van az időjárás, meg a munkaerő miatt, tehát ha legalább a piac stabil lenne, az nagy segítség lenne. Reméljük, hogy lassan ez irányba is lesznek előrelépések, a felvásárlók is rájönnek, hogy itt nagyon jó minőségű állatokról, termékekről van szó, és majd ennek megfelelően a piaci árak is emelkedni fognak, meg stabilabbá válik az egész folyamat.
Most már 2-3 állattenyésztőről tudunk, Hargita megyébe egyről, Kovászna megyébe, aki a fekete berkét felkarolta. Nehéz meggyőzni a jótartó gazdákat, hogy merjék tenyészteni?
Tulajdonképpen azt tapasztaljuk, hogy nagyon konzervatívak a gazdák, főleg az őshonos állatok irányába nem szívesen mozdulnak el, inkább mennek a nyugati performánsfajták fele, még ha már nagyon sokszor be is bizonyosodott, hogy rosszul honosodnak, nehéz őket a hegyvidéki legelőkön jó kondícióban tartani, mégis van egy ilyen közegellenállás. De reméljük, hogy ha ezt okosan tudjuk elébük tárni, mennyire jók az őshonos fajták, akkor lassan elfogadják, és lesz jövője ezeknek a fajtáknak is.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Hideg szél fúj, tél elő, kócos hajjal erre száll, megfagy bennem minden élet, a testem csontig járja át. Megfagy bennem minden élet, testem csontig járja át. Kinek mondjam el, érted éltem, égtem el, és az ember gyakran téved, zsebre vágunk sok-sok évet, azért mégse dobjuk el. És az ember gyakran téved, zsebre vágunk sok-sok évet, azért mégse dobjuk el. Tükröm, tükröm, mondd meg hát, lesz-e tűz, még lesz-e nyár? Életünk nehéz kabát, annak minden bánatát, kinek adjuk át? Életünk nehéz kabát, annak minden bánatát, kinek adjuk át? Kinek mondjam el, érted éltem, égtem el, és az ember gyakran téved, zsebre vágunk sok-sok évet, azért mégse dobjuk el. És az ember gyakran téved, zsebre vágunk sok-sok évet, azért mégse dobjuk el. Tükröm, tükröm, mondd meg hát, lesz-e tűz, még lesz-e nyár? Életünk nehéz kabát, annak minden bánatát, kinek adjuk át? Életünk nehéz kabát, annak minden bánatát. Tükröm, mondd meg hát, lesz-e tűz, még lesz-e nyár? Életünk nehéz kabát, annak minden bánatát.
életünk nehéz kabát, annak minden bánatát kiadjuk át.
Cséki Péter vagyok, állattenyésztőmérnök, Bibolszfalváról 31 éves. Feleségem van és egy gyermekem. Juhtenyésztéssel foglalkozunk, mezőgazdasággal.
Miért a juhban gondolkodtak?
Gyerekkorra visszanyúló, és még talán annál is visszanyúló szeretet, ragaszkodás, érdeklődés a juhok iránt. Egyébbel is foglalkozok, de ez leginkább, ami megragadott. Nem igazán tudom megmagyarázni, hogy miért. Egyszerűen szeretem őket, és kezdtem úgy professzionálisabban tenyészteni őket, úgymond. Próbálkozok.
Egy páran próbálkoznak a fekete berke meghonosításával. Péter is közöttük van, és még vagy 2-3 tenyésztő van itt adás körzetünkben. Miért kell visszahonosítani ezt a fekete berket? Ennyire most a sorsa jutott?
Pontosan így van, most a sorsa jutott. Több idősebb régi juhasszal beszéltem. Hát az 50-60-as években elméletileg ilyen 40-50%-ból a nyájoknak akkora részét fekete berkék tették ki, és nem is fekete berkének hívták, hanem veres berkének, inkább ezt mi próbáljuk újabban nyomatékosítani, hogy minél jobban megértsék azonnal az emberek, hogy ne keverjék össze a vörös pofájúval. Akkor ment a posztú, a gyapjúfeldolgozás teljesen más rendeltetése volt, mindennapi használata volt, és ezért az emberek előállítottak ugyanígy maguknak a fekete és a fehér gyapjút is. Miután az megszűnt, azután a fekete berke, így ahogy fogalmazott, most a hasonlósra jutott. Jelenleg az összállománynak, ami a vörös pofájú állományt illeti, valószínűleg nem teszik ki az 5%-át. Mindig is szerettem én is a különc dolgokkal foglalkozni, és így jött ez is be a fekete berke. Aztán a fekete berke, a veres berke hozott össze többi tenyésztővel, mint Nyulas Imre és Rákosi Zsigmond. Épp egy kiállításon a fekete berkéket szemléltük, és akkor hát ez a tiéd, igen, ez az enyém, és akkor így barátság alakult ki, és most már egy közös tenyész célt kitűztünk, és azon dolgozunk, hogy ezt megvalósítsuk, minél jobban népszerűsítsük, és hogy ez visszakerüljön abba a pozíciójába, úgymond, ahova való, mert hogy semmivel sem rosszabb, semmivel sem másabb, sőt, ha azt lehet mondani, még nekem például szebb, talán jobb is, mint egyes másfajták. Tehát őshonos, helybeli fajta, nagyon adaptabilis a környezethez, bírja a legelőt, a járás, minden.
Most hány ilyen fekete berkéje van a seregben?
Nekem 40 darab anyajú van, és 20 darab nyőstén növendék, és 5 berbics.
A fekete berkének a gyapját könnyebb értékesíteni?
Egy darabig teljesen lehetetlen volt igazából, ez vezetett a részbeni kihalásukhoz úgymond. Jelenleg igazából elkezdték újra keresni. Azt észleljük, a múltkor is megkérdeztek a feldolgozótól, hogy ha lesz a fekete gyapja, akkor ők azt nagyon kérnék. Mondtam, hogy nyírás után természetesen jelentkezünk. Jelenleg az ára is szinte semmi, tehát a nyírés árat nem tudjuk kihozni a fehér gyapjúnak az árából. A fekete gyapjú duplája, mint a fehér. A ritkasága viatt annyival értékesebb. Nem tudjuk, hogy a szóvázat, mi igazából azt szeretnénk, így a fekete berke tenyésztő kollégákkal, hogy a gyapjút mi feldolgoztassuk fonalnak későbbiekbe is, esetleg úgy értékesíteni. Ez lenne az egyik legfontosabb mellék ágazat a fekete berke visszahonosításának.
Hogyha én mondjuk eszek egy fekete berkéből készült ételt és egy fehér gyapjút viselő juhból ételt, akkor én érzem a különbséget? Tehát a húsukon is van valami különleges?
Igazából a fajtatásával a sárga vagy a piros pofájú berkével teljesen azonos. Ott nem lehet különbséget érezni, viszont a szálashoz, ha hasonlítjuk, a curcanához, ahogy a románok mondják, ott teljesen más az ízvilág. Dúsabb, vastagabb a húsa, úgy mondjuk mi, a szálasé gyérebb, ízletesebb, én jobban szeretem.
Mennyi idő kell elteljen, hogy méltó helyre kerüljön ez a fekete berke?
Ezt így nehéz megmondani, igazából, hogy mit szeretnénk, az az, hogy rövid távon, 10 éven belül már észlelhető legyen ennek a színváltozatnak a gyarapodása. Igazából szerettük volna, hogy elismerjék a sárga pofájú mellett, hogy ez a színváltozat, hát ez a legnagyobb törekvésünk, hogy hivatalosan is elismerjék. Ez lesz a legnehezebb dió igazából, de hiszünk benne, hogy ez be fog következni, és úgy vesszük észre, hogy azért kezdtek a nyájak egy kicsit tarkulni. Úgy finoman egyelőre.
Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, mint a régi jó barátok, egy
egyet mondunk, s egyet gondolunk.
Szepok Loránd vagyok, állattartó gazda, mert nem csak jókat tartunk még a régi fajtákból, kárpati borsderesből van 20 darab tehén, és még vannak bázni disznó, az is ilyen gémegőrzési program benne vannak.
Nagy létszámmal?
Ez egy ilyen funkcionális farm, mert mi ebből élünk. A juhokból szinte 1000 van, vöröspofaj berkéből, és a disznyokból is már 60 darab van. Az egész törzskönyves, megből van 20 koca.
Mekkora területe van ez a farm?
Mi a almási közbirtokosság területén legeltetünk. Van saját terület is, de a birtokságtól bérelünk elég nagy területet. Kb. 200 hektáron vagyunk minden esetén saját is bérterülete.
Ezt a sok állatot hány ember gondozza? A család bírja, vagy kell fogadni szolgákat?
Pont az idén küzdöttünk ezzel a problémával, hogy eddig mindig volt ember, azért most is vannak, de úgy kell mondjam, hogy nem szakemberek, az egész csak úgy vannak emberek, de majd már arra is örvendik, hogy csak hogy ott van valaki. Én csinálom a juhfejést, még van egy kolléga, és ketten fejük a juhokat. Nagy problémák is lesznek ezután is, és lássuk most, miket tudunk bevinni úgy, mint technológia, hogy kicsit az emberi erőt pótoljuk.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy nagyon sokan panaszkodnak, hogy megfizetne az embert, és mégsem kap. Valahogy jó szeretünk élni, de nem szeretünk dolgozni. Ezt ön is így látja?
Igen, de úgy kell nézni, ez egy szakma. Ez a pénzé lehet, hogy jönnének és dolgoznának, de nem kapod meg azt a munkát. Ez egy szakma, és ez kihalt azért, mert ez nem egy szakma, hogy iskolába tanultak ezek, egy családon ilyen dinasztiák voltak. Sajnos, hogy ezekből a családokból az utódok, mondjam így, elfajultak ez a sok alkohol, és a sok attraktív dolgok a modern világból, az, hogy elrontotta őket.
Lórán miért ebbe vágott? Ez családi hagyomány, vagy egyszerűen szereti az állatokat?
Nem, a családban nincs. A szülők nem ebben foglalkoztak. Én gyermekkorom óta nagyszülőknél nagyon-nagyon-nagyon szerettem ott lenni, és órákon keresztül tudtam figyelni az állatokat, úgy azt hitték, hogy na, a gyermeke baj van, hogy ott van, és nézi a tyúkokat, vagy a bárányokat órákon keresztül. Mállat egészségügyi technikus vagyok, és egyetemet agrármérnöki végzettségem van.
De hát ez egy olyan szakma, ami 24 órás felügyeletet kíván, tehát nincsenek ünnepnapok, az állat mellett ott kell lenni, és ezt, hogyha valaki nem szereti, akkor szerintem bele se vágjon.
Nagyon fontos, hogy szeresed is, de én azt mondom, nagyon-nagyon fontos, hogy értsed is, hogy miért csinálod, mert ez volt a nagy probléma itt nálunk, hogy mindenki értett a politikához, a focihoz, a mezőgazdasághoz, pedig elég pontos dolgot kell tudja, hogy ebbe foglalkozza. Ha ez a kettő megvan, hogy nagyon szereted, és még utána is olvasó tanulsz, nem főzőnök kell végezni, mint ami iskolákat, de tudjad, hogy legalább mit keresél a könyvtárban, hogy milyen könyvet vegyél le, mit érdekel tégedet is. Nem főzőnök kell legyél egy típusú ember, hogy ezt csináljad. Ha szereted, és érdekel a dolog, akkor neki kell fogni, és úgy kell venni, hogy lehet egy 24-es munka, de ha szereted, és ebben foglalkozol, akkor ez örömet is okoz, akkor az nem is annyira kemény, amennyire úgy néz ki kívülről.
Az állatokat élve értékesíti, vagy hogy lesz pénz ebből a sok munkából?
Attól függ, hogy most a piac hogy kéri, de most az utolsó években hogy létrejöttek ilyen kis vágóhídak, és próbáljuk a helyi gazdákkal is, hogy ott adjuk le az élő állatot, hogy itt vágódjanak le, és a végtermék, a feldolgozott húsok menjenek hogy tovább üzletekbe és vendéglőkbe. Úgy néz ki, hogy aki kitartó, és ebbe fog foglalkozni tovább is, lesz ahol értékesíteni, és lesz ára a sok munkának is.
De hát aki megkóstolta a sajtjukat, a szalámiukat, a késztermékeket, azok bizonyára visszajárnak, már akkor házhoz jönnek, nem kell keresni a piacot. Vagy még mindig jó, hogyha vannak új piacok is?
Mindig mi próbáltuk a helyi piacon árulni a dolgot, nem effektív a piacon, mert most, hogy volt ez a világpandémia, akkor nagyon-nagyon sokat használtuk az online reklámot, hogy a Facebookot. Nagyon-nagyon nyitottak voltak az emberek, és így rájöttek, hogy vannak helyi termelők, és azokat kéne megkeresni, nem csak a nagy hiper-szupermarketokból kéne venni az olcsó és könnyen elérhető ételeket.
Amúgy mi a tapasztalat? Inkább nyitunk a helyi gazdák fele, az egészséges étrend fele? Vagy ez is egy ilyen divat hullám, hogy amikor éppen a szomszédom, a barátom ilyen egészségesen akar élni, akkor én is kipróbálom, de aztán rájövök, hogy tologatni a kosarat egy szupermarketbe az talán nagyobb örömet okoz, és talán olcsóbb is, még ha nem is jó, és akkor visszatérek hozzá. Vagy aki egyszer kipróbálta, az megmarad emellett?
Aki kipróbálta, marad ez mellett, de ez egy trend is, de mi ezt kihasználjuk. Az eco-bio az egy nagy divat most, és minden anyuka szeretné, hogy a gyermeke egyen finom helyi, házi dolgokat, és az a jó ebbe az egészbe, ha nem is annyira informált, de utána néz, utána olvas, és ez jó, mert akkor az azt jelenti, hogy a gyermekeit is ebbe fogja tanítani, és van nekünk remény, hogy a helyi gazdálkodás az még megéri is, most egyelőre még pénzileg nem annyira éri meg, még egy kicsit ilyen lelkileg is nyomjuk az egészet, de nagyon-nagyon remélem, hogy feltaláljuk hogy egymást, nem csak, hogy ők minket, mi is meg kell találjuk őket is, főleg az, hogy mi nem csak gazdálkodunk helyileg, mi a régi fajták és a helyi fajtákat promováljuk és tartsuk. És nagyon lényeges, mert ez ad egy identitás, így, ahol élünk.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Sosem jártál még. Van ez az egy, hol igazán otthon lehetnél. Ahol megszületünk, ott a helyünk, hol igazi sorsunk vár. Néha elvisz az ágy, de a szív hazajár. Őrizd az álmot, míg én
sorsunk vár, néha elvisz az ár, de a szív hazajár.
Utóbbi időben próbálkoznak a fekete berke megmentésével, mert a kihalás szélén van ez a faj, de azt kevesen tudják, hogy nagyon finom étel is készülhet ennek a húsából. Mikrofonunk előtt, Szőcs előtt, Csikcsomortáni mesterszakács. Mit ajánl a hallgatóinknak, hogy mivel próbálkozzanak?
Mindenképp azt ajánlanám, hogy ne csak húsvétkor egyenek bárányt, hiszen egy fantasztikus alapanyag, ami a kultúránk része volt évszázadokon keresztül. Sajnos kimúlott a kultúránkból valamilyen szinten, és véleményem szerint a török megszállás, a török jelenléte lehetett a kulcsa ennek, hiszen ugye a törökökről tudni kell, hogy nem esztek sertést. És akkor adott volt, hogy ha éhes volt a bendő, akkor elvitték a ház körüli bárányokat, és a furfangos székely, vagy a furfangos magyar valószínű azt csinálta, hogy többet nem tenyésztett bárányt, hanem sertést tenyésztett inkább, és akkor az megmaradt neki, és azt tette meg. Nekem ez az elméletem arról, hogy ez így kicsit kimúlt a kultúránkból. Na most az az érdekes, hogy a környéken nagyon sok júnyájjal találkozunk, akár a kászonok fele megyünk, akár a gyímesek fele, akár más vidékeken, Csík környékén, meg Udvarhely környékén is minden faluban vannak seregek, viszont a bárányfogyasztás mint olyan nem mutatkozik meg az étrendünkben ilyen magas szinten, mint ahogy a tenyésztés. Persze nagy része ezeknek a nagyon jó alapanyagoknak keleten vagy közel-keleten végzi, ami nem baj, viszont jó volna, ha ezekből a nagyon jó minőségű húsokból maradna itt nálunk is. Most ezt szeretnénk népszerűsíteni, és olyan ételeket készíteni belőlük, amelyek megállják a helyüket akár a magas éttermi konyhákon is, és változatosan elkészíthetők. Ugye a mai nap volt egy előétel, volt egy leves, volt egy főétel, az előétele fasírozott volt, ami egy közel-keleti szakács Jotam Ottolenghi receptje alapján készült, egy jaurt szósszal, egy jó nyárias dolog. Továbbá volt egy klasszikus palócleves, ami egy magyar klasszikus, azt Gundel Károly készítette Mikszál Kálmánnak a tiszteletére, és készítettünk egy báránysültet kemencében bulgursalátával, az is egy közel-keleti étel, tabulinak nevezik, és hidegen tálalják, és így a nyári hőségben egy isten ilyen jó köret, és ezzel próbáltuk úgymond felhívni a lakosság figyelmét, hogy nagyon jó egyszerű ételeket otthon könnyedén elkészíthető, kevés technológiát igénylő ételeket készítsünk belőle, és merjenek hozzányúlni ez az alapanyaghoz, merik használni, nagyon egészséges étel, kár lenne kihagyni.
Az előétel hogy készült?
Leszedtük azokat a részeket, amelyek már sütésre, meg pörköltnek nem annyira alkalmasak, és egy kis zsiradékkal, az állat zsiradékával, ami volt benne, nem volt sok zsiradéka, összekevertük, és csináltunk belőle egy darált húst, ezt ízesítettük. Fenyőmag volt benne, szegfibors, fahéj, menta, korianderzöld, sóbors és tojás, kenyérbél. Báztatva, és körülbelül ennyi az a nagy klasszikus értelemben, mert fasírt, viszont a fűszerezése nem helyi, és akkor hozzá készítettünk egy jaurt szószt, ahol kis olívaolajjal megfutattunk fokhagymát, vöröshagymát, csilit, volt benne kis rózsavors, és jaurttal felöntöttük, egy kis alaplével felhúztuk, tettünk bele kis ételkeményítőt, és mangoldot tettünk hozzá még. A mangold adott egy jó kis karakteres íz neki, és ez lett az alapszósz, és ezt készítettük koriánderzölddel, meg egy kis olívaolajjal. És én most készítettem ezt az ételt először, és nagyon meglepett, hogy mennyire letisztult finom ízek, és ami érdekes, hogy ezekkel a technológiákkal, ezekkel a sütési módokkal egyáltalán nem érződik az, hogy az állat fagyas vagy valami. Valószínű, hogy az alapanyag is más volt, ez egy legelőről származó, itt volt kint a gyönyörű szép környezetben nevelkedett, tejet is kapott, érződött az ízén, hogy nem is lehet azt mondani, hogy fagyas bárány ízű.
Én nem szeretem amúgy a bárányhúst, de ez nagyon finom volt. Itt a gasztrobloggerek és az újságírók is úgy ették, mintha minden nap ilyen tennének, tehát nagyon finom volt. A palócleves az hogy készül? Vagy ön hogy készíti?
Nagyon sok vita volt arra, hogy tárkonya vagy kaporral készül. Aztán utána néztem, és kaporral van az eredeti recept. Az Gundel Károly készítette az 1800-as évek végén a nagy palóc mixát Kálmán tiszteletére. És hát egy nagyon kerek leves, egy nagyon jól eltalált leves. Egy pörköltet készítünk a bárány lapockájából, meg az oldalas, meg a nyaki részből. Ugye az egy picit zsírosabb, kötőszövetben gazdag része az állatnak, és ebből olvadnak ki azok a kollagének, azok, amik besűrítik a pörköltünket. Ugye ennek szükséges hozzá nagyon jó minőségű paprika, ezt fontos megjegyezni, és mindenképp sertészsíron kell indítani, mert a sertészsírban adja ki a hagyma legjobban az ízét és a paprika színét. Utána ugye hozzátesszük a húst, tele készítünk egy klasszikus pörköltet belőle, és akkor felöntjük a csontokból, ami az állatból kikerült, abból készítünk egy alaplevet, felöntjük ezzel az alaplével, teszünk hozzá a krumplit, zöld babot, ez is már egy érdekes történet, hogy zöld babot teszünk hozzá, majd egy tejfölös eresztékkel besűrítjük, és a végén friss kaprot teszünk hozzá. Lehet egy csokor kaprot is belefőzni a levesbe, azt majd kidobjuk a végén, de a végén tálalásnál megszórjuk egy kicsit friss kaporra, és ennyi az egész. Nagyon egyszerű leves, ugyanúgy készül nagyjából, mint a gulyás leves, csak tevődik hozzá a tejfölös ereszték, meg a zöld bab és a kapor, ugye, és ebből lesz egy olyan kerek, különleges ízvilágú leves, hogy én, akinek főztem ezt a levest, az mindenki csodálkozott, hogy egyáltalán nem érződik rajta a bárány íze, és annyira kerek, annyira letisztult, annyira érthető, hogy hihetetlen.
A sült, az hogy készül, mind általában?
Nagyon egyszerű technológiával szoktam én csinálni. Elő szoktam mindig sütni sertészsíron. Úgy szokták mondani, hogy kérgesítjük a húst. Sokan azt hiszik, hogy azért van, mert lezárjuk a pórusokat, és több lé nem fog kifolyni belőle, ez be van bizonyítva, hogy nem igaz. Igazából egy reakció zajlik, úgy hívják Maillard reakció, vagy Maillard reakció, ami a húsban levő cukrokat és fehéréket karamellizálja, és ettől lesz az a szép kis barna kérge, amitől aztán a hús egy teljesen más dimenzióba kerül, teljesen más íz kap, mint mondjuk például a főtt hús. És akkor ezt a húst szoktam én belerakni egy mély falu lábosban, és teszek hozzá fehérbort, fűszereket, fokhagyma, kakukkfű, rozmarin, ezek nagyon jó passzolnak a bárányjal, feltétlenül egy kis alaplével, és akkor betolom a kemencébe, és akkor ott lefedve, ott rotyog egy 2-3 órát, magába párolódik, és amikor már annyira megpult, akkor leveszem róla a födőt, és akkor lesütöm zsírjára, és akkor utána lehet tálalni.
Ez egybesült, mert mi egy szeletet kaptunk mindenki, vagy már eleve fel van szeletelve, és úgy sül meg.
Sült, és akkor ugye a izom csoportjain mentén úgy szépen szétszedem darabokra, és a nagyobb darabokat ketté vágom, attól függ, hogy mekkora az adag. Most egy picit kisebb adag volt, ugye, mert minél hosszabb egy menütétel sor, annál kisebbek kellenek legyenek az adagok. Sokan óckodnak ettől, hogy egy étterembe elmennek és kis adagokat adnak. Ez alapvetően azért van, mert hosszú a menüsor. Most ha mondjuk van egy 9-10 fogásos menüsorunk, akkor már a 7. fogásnál nem biztos, hogy meg tudjuk enni, mert összességében egy hatalmas nagy adagról van szó. Most is egy 4 tételes volt, mondta egy kis desszert is. Kell vigyázni arra, hogy ha mondjuk sietnek az emberek, akkor odafigyelni, hogy azért nem tudnak megenni akkora mennyiségű ételt. És ezért kisebb adagok voltak kiporciózva, de hát ez rendben van ilyen formában.
A sült most mivel volt tálalva?
A sült az egy klasszikus marokkó étellel volt tálalva, az a neve, hogy tabulé, amúgy bulgur az alapja, az egy gabonaféle, és ehhez szoktak tenni apró koszkákra vágott uborkát, paradicsomot, mentát, patrezsányzöldet, olívaolaj jár, jó minőségű olívaolaj és egy kis citromlé, ezt hidegen kell tálalni, amikor megfőtt a bulgur, azt ki kell hűteni, hideg saláta, és ez egy nagyon jó nyári étel, könnyed, akkor frissek a zöldségek, frissek ezek a zöldek, a menta nagyon jó passzol a bárányjal, és fel is frissíti, a menta az egy nagyon frissítő, ugye a limonádénak egy nagyon fontos alapanyaga, nagyon felfrissíti ezt a köretet, ezzel tálaltuk, és tettünk hozzá a pecsenyeléből, az jó, jó erős, intenzív rozmarin íze volt, meg fokhagymás íze, és ebből tettünk hozzá egy kicsit, és akkor így lett kerek az az étel.
Ez a sült mondjuk más körettel is passzol?
Persze, simán lehet tenni mellé mondjuk egy petrezselyem és új krumplit, vagy a súly krumplit, vagy én el tudnék képzelni hozzá akár egy lecsót is, amiben mondjuk belekeverünk egy kis rozmaringot, vagy egy mentát, vagy hasonló dolgokat, vagy távol-keleti, vagy közel-keleti fűszereket. Ugyanúgy, ahogy az előételt is egy, azt hiszem, palesztin szakácstól inspirálottam, ők nagyon jók a bárányba, hiszen ők sert is nem esznek, ennek is megvan az oka, hogy miért. Véleményem szerint nem vallási okokból, és ők nagyon-nagyon sok oldalon el tudják készíteni a bárányt, úgyhogy érdemes feléig figyelni ebben a témában, hiszen lehet tőlük inspirálódni nagyon sokat.
Hogyha most ez a menüsor nem fekete berkéből készül, hanem fehérből, akkor is ilyen ízvilága lenne?
Fontos az, hogy az állat honnan származik, vagy hogy mit evett, milyen körülmények között nevelkedett. Szerintem bármilyen bárány, ha olyan körülmények között van tartva, és úgy van táplálva, és hordozza azokat a karaktereket, amik arra bárányra jellemzőek, akkor ízletes tud lenni. Mihelyt elkezdünk manipulálni, elkezdünk csalni a profit érdekében, akkor ezek az jellegzetességek eltűnnek, bármilyen bárányról legyen szó. Ez a fekete berke, ez egy ilyen őshonos helyi bárány, ami ehhez a környezethez idomodott. Azért fontos, hogy ezeket fogyasszuk, és ezeket támogassuk, mert ez szól nekünk, ezeket lehet könnyedén itten tenyészteni, hiszen ezekkel az éghajlati viszonyokkal, ezzel a terroárral, amit megtalálható, ezzel nagyon nagy szimbiózisba tud élni, és könnyebb tenyészteni őket, vagyis hogy gazdának könnyebb a feladata, mint mondjuk egy olyan fajtával, ami nem ide van szokva, mert az valószínűleg jobban betegszik, más tápanyagot igényel, és lehet, hogy sokkal jobban meggyűlik vele a bajunk.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Hargita megyei Szentcsed vendégei voltunk. Meghívottainkkal a fekete berke és az őshonos kihalófélben lévő állatok megmentéséről, valamint ezek észszerű hasznosításáról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. Maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.
Ahol a házakban még faragott bútor áll, ahol még egyszerűen él apáncs anyám, ahol a sűrű erdők elnyelik a külvilág zaját, valaha ott látott meg engem a nagy világ. Jó a hegyek közé él, ahol az utakon szürke porta vart a szél. Az az a hely, ahonnan eljöttem már 10 éve ismered, de hidd el, örökre ott hagytam a szívemet. Nagyapám régi dalait énekelgettem, és a széllel kergetőzve nőttem fel. Lehet, hogy nem minden pillanatban emlékezem, de hidd el, azt az időt sosem felejtem el. Szívből vagy rossz kedvből teszem, te is megérted, ha eljössz majd velem.